kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
El akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani a brüsszeli központot, jelentette ki a magyar miniszterelnök az első patrióta nagygyűlésen Budapesten. Olyan uniót akarunk, amely a szuverén nemzetek közössége, mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy hatalmas erők mozdultak meg Európában a patrióta magyar kormány ellen. Ennek ellenére április 12-én a kormánypártok megnyerik a választást. A kormányfő azt is mondta, a brüsszeli liberális globális elit kudarcai nyilvánvalóak, gazdasági csőd, zuhanó ipar, a Green Deal totális kudarca, a migrációs helyzet visszacsinálhatatlan és az energiaválság, sorolta. A magyaroknak április 12-én találkozójuk van a történelemmel, jelentette ki Marine Le Pen. Az új Európa már formálódik, és néhány héten belül a magyarok teszik le az első alapkövét, mondta a francia nemzeti tömörülés parlamenti frakció vezetője. Köszönet Orbán Viktornak és Magyarországnak azért a fáradhatatlan diplomáciai munkáért, amelyet a béke eléréséért folytatnak nap mint nap, mondta Matteo Salvini. Köszönet azért is, hogy ellenállnak annak a többségi erőnek, amely miatt jelenleg háborúba sodródik Európa. Legyen béke, tette hozzá az olasz kormányfőhelyettes. Budapest a legjobb hely arra, hogy a szabadságról beszéljünk, mert a magyarok egy olyan országban élnek, amely külföldi erők támadás alatt áll, ezért sok sikert kívánok a Fidesznek a választáson, jelentette ki Matteo Salvini, amikor a Szépek Hungary 2026 rendezvény keretében bemutatták a könyvét. A magyar választás nem csupán politikáról szól, hanem a stabilitásról, a megtapasztalásról és a bizonyosságról, mondta a cseh miniszterelnök. Orbán Viktor pontosan ezeket a tulajdonságokat testesíti meg, hívta fel a figyelmet Andrej Babis, aki videóüzenetet küldött. A kormányfő értékelése szerint egyértelműnek tűnik, hogy a Tisza párt tudtával és érdekében hallgatták le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert. Orbán Viktor a Facebook oldalán súlyosnak nevezte, hogy egy szuverén ország külügyminiszterét lehallgatják egy másik ország hatóságainak, titkosszolgálatainak közbejöttével, felhasználva a magyar újságírókat. A miniszterelnök előzőleg megosztotta a Mandiner, külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a Szálak a Tiszás Orbán Anitáig vezetnek című cikkét, és közöltem, utasította az igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja ki az ügyet. Az Európai Bizottság hivatalos magyarázatot vár a magyar kormánytól azon sajtóértesülésekkel kapcsolatban, amelyek szerint érzékeny uniós egyeztetések részletei juthattak el Oroszországhoz. A brüsszeli testület tájékoztatóján hangsúlyozták, egyelőre nem bizonyított állításokról van szó, de a felvetődött vádak az uniós együttműködés alapját jelentő bizalmat érintik. Az Európai Unió korlátozza a bizalmas adatok körét, amelyeket Magyarország is megismerhet, továbbá az érzékeny tárgyalásokon is kizárják a magyarokat, az EU-s vezetők inkább kisebb csoportokban egyeztetnek, írta meg előzőleg a Politico. A brüsszeli lap a Washington Post értesülését követően írt mindenről, miszerint Szijjártó Péter rendszeresen tájékoztatta Szergej Lavrovot, az orosz külügyminisztérium vezetőjét a brüsszeli történésekről. Ha az újságírók és a titkosszolgálatok tudnák, hányszor kértek eddig segítséget a külföldi miniszterek, hogy hozzam össze őket valakivel, ami szerintem természetes, mert 11,5 éve vagyok pozícióban, reagált a tárcavezető. Az amerikai elnök 5 napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekre hivatkozva. Donald Trump bejegyzése szerint az elmúlt 2 napban nagyon jó termékeny párbeszéd zajlott az Amerikai Egyesült Államok és Irán között a közel-keleti ellenségeskedés teljes megoldásáról. Jelentős nemzetközi hadgyakorlat kezdődött a román haditengerészet szervezésében a Fekete-tengeren és a Duna torkolat vidékén. A Sea Shield gyakorlatban 13 NATO tagállam vesz részt. Már nyomtatják az április 12-i országgyűlési választás szavazólapjait a budapesti A1 biztonsági nyomda Halom utcai telephelyén. A géptermekben és csomagoló csarnokokban tartott sajtóbejáráson ott volt Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke is. A kormány döntése értelmében 2027-28-ban megújul az országos rabbi képző zsidó egyetem, közölt az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook oldalán. Több mint 13,5 milliárd forintot szánnak erre, tudatta Bóka János. A hazai erdőgazdálkodás aktívan reagál a klímaváltozás kihívásaira, közölt az erdőkért felelős helyettes államtitkár. Móc András az Erdészeti Klímaadaptációs Fórumon elmondta, a változás új helyzetet teremtett, az eddig megszokott gyakorlatok felülvizsgálatra szorulnak, ebben pedig az erdészakmának élen kell járnia. Végül az időjárásról. Kisüt majd a nap, de sok fátyol és gomoly felhő lesz előttünk. Zápor előfordulhat, a szél sokfelé megélénkül felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 1 és 6 fok között, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi Ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az, vagy hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szemináriumi nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hallj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Az EGRI Fertile Mesteri Testület 5. alkalommal szervez közös imádságot Eger főterére 2026. március 25-én. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a Dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, hivatásokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése hírüladásának ünnepén. Szeretettel várunk mindenkit március 25-én 18 órától a Dobótérre.
Reklámot hallottak.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Bakos Tamás atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Barbara Pace, Ellen Pace, miért hazudik a férfi, miért sír a nő?
gondolatok a férfi és a női gondolkodás különbségéről. Barbara és Elempész, miért hazudik a férfi, miért sír a nő? Tovább folytatva kettejük könyvét a nemek harcáról, megállapíthatjuk, hogy a férfiak beszédhez való viszonya is eltér a nőkétől. Mert amíg a nő a beszédet a kapcsolatok kialakítására és fenntartására használja, a férfi a probléma megoldásra. Egy női agy naponta 6000-8000 szót képes produkálni, míg a férfiak napi 2000 vagy 4000 szót. A férfi csak akkor beszél, ha mond is valamit, tényeket, adatokat, míg a nő beszéde egyfajta jutalmazás, írja a szerzőpáros. Ugyanis ha kedvel valakit, beszél, ha hallgat, akkor azt az illetőt nem kedveli. Ha a nő személyes dolgot közöl valakivel, akkor nem panaszkodik, hanem kifejezi azt, hogy bízik a másikban. Ha haragszik egy férfire, nem beszél, és ezzel tulajdonképpen nem büntet, hanem jutalmaz, hiszen a férfi szereti a csendet. Miért rágódnak a nők többet egy problémán, mint a férfiak? A nők 7 évvel tovább élnek átlagosan, mint a férfiak. Hogy miért? Mert a stresszt jobban kezelik. Mert míg a nő a beszéddel oldja a stresszt, addig a férfi más tevékenységbe kezd, például sportol, internetezik, stb. Ugyanis ezzel kirekeszti gondolataiból a problémákat. A nők a beszédet béketeremtésre használják önmagukban és társaik között is, míg a férfiak szerint a beszélgetés csak rontja a helyzetet. Jó tanács, hogy a nőket meg kell hallgatni. Tulajdonképpen csak erre vágynak. Hogy miért túloznak a nők? A könyv szerint a férfiak is túloznak, mégpedig tényeket, adatokat, munkájuk jelentőségét, jövedelmüket, hódításaikat, sikereiket. A nők viszont az érzelmeiket túlozzák el. Ők az emberi kapcsolatokra koncentrálnak. A nők a testbeszéd és a hangszín segítségével kommunikálnak. Szavaiknak sokszor nincs is jelentősége. A férfiakat ez zavarba ejti, mert ők a szavakat szó szerint értik. Pedig nem érdemes. A nők indirekt nyelvet használnak. Ezért sokszor válnak a férfi számára idegesítővé. Valóban a nők azt akarják, hogy a férfi megfejtse akaratukat. A nő célozgatásának sok oka van. Egyrészt szerintem nem illik mindent kimondani, így szocializálódtunk. A nők feladata az agresszió elkerülése, a harmónia fenntartása az emberek között. A nők értik ezt a kódolt beszédet egymás között, míg a férfi az egyenes beszédhez szokott. Ezért legjobb, ha nem szó szerint értelmezi a női beszédet. A két fél közti félreértésnek ez is oka lehet. A nőknek tanács, hogy csak is közvetlen egyenes beszédet használjanak a férfiak jelenlétében, ugyanis a túl sok részlet megőrjíti és halálra untatja a férfiakat. A szépség elmélete. A férfiak olyan nőt találnak vonzónak, akit anyaságra alkalmasnak találnak. A nők viszont olyan férfit, aki élelmet és biztonságot tud nyújtani az utódok felneveléséhez. Ezért mindkét nem, a szép, szimmetrikus és egészséges egyedeket keresi. De a nő inkább a testet figyeli a választáskor öntudatlanul. Így tehát legfontosabb az egészség, az erő és a jó anyagiak. A férfi a nő arcát figyeli elsősorban. A másik nagyon fontos elem a kisportolt test náluk is. Az arcról a kutatók feljegyezték, hogy azt tartják vonzónak, Ha a női arc kissé gyerekes, szeme nagy, orra kicsi, mosolya széles, és magatartásuk védelmező ösztönöket vált ki a férfiakból. Fontos a szép bőr, egészséges, hosszú haj, természetesnek ható smink. A külső után a férfiak fontosnak tartják a nő személyiségét. Ide tartozik az intelligencia, humorérzék, műveltség, kedvesség, emberség. A nő legyen otthon is ápolt. Az önbizalom, az érdekes egyéniség mindkét nemnél fontos. A női külső nagyon fontos a férfinak, pedig a nő inkább a férfi jellemére, szellemére és megbízhatóságára koncentrál. Ugyanakkor lehetetlen követelményei vannak a nőnek a férfival szemben, hogy legyen egyszerre erős és legyen gyenge is, azaz legyen érzékeny. A fiatalos, a sportos, egészséges férfira vágyik, amire a test szimmetriájából tud következtetni. A széles váll és az erős kar vonzó a nők számára, de az úgynevezett izomember, aki folyamatosan a konditerembe jár és csak oda, arról úgy gondolják, hogy nem bennük a nőkben, hanem önmagukban gyönyörködnek. A markáns orr és áll szintén vonzó, a harciasság szimbóluma. Választáskor mégis a nők a férfi személyiségét figyelik, az egyéniségét, a humorát, a fogékonyságát, az értelmi képességét és a gondoskodó hajlamát és mindenekelőtt a hűségét. A nő a férfit a bánásmódja szerint ítéli meg. Legfontosabb számára a viselkedése, az, hogy szórakoztató legyen, hogy okos és lehetőleg jómódú. Védelmező és eltartó szerepet várnak el a nők a férfitől. A könyv tehát azt is tanácsolja a férfinak, hogy ha mindenáron örömet akar szerezni a feleségének, akkor tanuljon meg főzni és tudjon táncolni. Egy új téma az őszinteség. Annak ellenére, hogy mindkét fél tisztában van ennek jelentőségével, mégis folyamatosan hazudnak egymásnak. Miért? A nő azért, hogy ne okozzon bánatot, fájdalmat másnak, a férfi pedig azért, mert esetleges titkolni valói vannak. A hazugság megfejtésében azonban ügyesebbek a nők, mert ők a kommunikációra vannak berendezkedve, míg a férfiak a térbeli feladatok ellátására. Szendi Gábor pszichológus a következőket írja a férfiak és a nők különbségéről. A férfiak tehát a termékenységre és az apaság garantálására koncentrálnak, a nők viszont anyagiasak, fő szempont a férfi eltartó képessége. Ez a szempont tükröződik vissza a férfiak és a nők féltékenységében is. A férfiak elsősorban a szerelmi, a nők pedig az érzelmi hűtlenséget ítélik veszélyesnek, mivel előbbi az apaságot, utóbbi a férfi eltartó funkcióját veszélyezteti. A férfi és a női gondolkodás jellegzetességeit úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a férfi elsősorban jól megfigyelhető fizikai tulajdonságokra koncentrál, míg a nő számára az érzelmek és a nehezebben megismerhető személyes tulajdonságok a fontosak. Gondoljunk csak bele, milyen nehéz is jósolni a házasságkötés idején, mennyire lesz a későbbiekben a férfi anyagilag sikeres, hűséges, lelkiismeretes és jó apa. A férfi meg csak rápillant a nőre és megtetszik neki. A férfiak tehát a külső, a nők pedig a belső tulajdonságokra koncentrálnak. A vizsgálatok során a nők sokkal pontosabban meg tudták fogalmazni, hogy vágyaik szerint milyen személyes tulajdonságú partnert szeretnének, és ezek a tulajdonságok szociálisan nagyra értékelt tulajdonságok voltak. Sajnos a vizsgálat arra is rámutatott, hogy mások a vágyak, és más a valóság. Mégis ezek az empatikus, érzelmes, otthonteremtő kislányok csak hozzámennek azokhoz a fiúkhoz, akiket leginkább a dolgok működése, a vadászat, a sportközvetítések bámulása és más nők elcsábítása érdekel. Ne kérdezzük miért, mert a válasz lehangoló, azért, mert nincs más. A történelem során mára jutottunk el oda, hogy a nők legalább elmondhatják, csalódtunk. A nők és férfiak gondolkodásának eltérő mi voltáról Pál Ferenc atya is szokott előadást tartani. Egy interneten található részlet szerint azt állítja, vannak hölgyek, akik az előadást hallgatva közben kötögetnek és mégis több mindenre emlékeznek majd az elhangzottakból, mint azok a férfiak, akiket esetleg megragadott egy-egy gondolat, és eltöprengtek rajta. Ugyanis a nők még kötés-horgolás közben is jobban oda tudnak figyelni, mint a férfiak, akiknek a gondolkodással, elemzéssel töltött néhány perc kiesett. Egy férfi, amikor este hazamegy, és van egy csomó probléma a fejében, akkor azokat szép lassan kartotékozza, berakja rekeszekbe. A nő nem így csinálja, hanem ezek problémák körbe-körbe járnak a fejében, és időnként felfelbukkannak. A férfi pedig nem érti, és kifakad. Hiszen ezt már megbeszéltük egyszer, és eldöntöttük, miért hozod megint elő? Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy a nő kérődzik a problémákon. Minden elhangzott példa mögé oda lehet tenni valamit, amit tudunk a női és a férfi agyműködés különbségéről. Hogy 100 000 évek során milyen körülmények között alakult ki, és fejlődött az agyunk, miért lett pont ilyenné? Ugyanabban a helyzetben egy nő mást lát, mást hall, mást érzékel, mint egy férfi, és ebből adódóan mást is fog gondolni. Megpróbálhatja egy férfi utánozni, ahogyan egy nő gondolkodik és fordítva, de az agyunk szerkezetéből adódó meghatározottságok miatt ezek a különbségek nem nagyon áthidalhatók. Nincs esélyünk elsajátítani a másik nem agyának működésmódját. És ennek környezeti és evolúciós okai vannak, mégis van egy reményük, el tudják fogadni, hogy az emberiség fele másképp működik. Ebben az elfogadásban segítségünkre van, hogy az eddig bemutatott némiképp eltérő női, illetve férfi típusú intelligencia mellett mindenkiben létezik egy harmadik fajta intelligencia is. Amikor a férfi és a női típusú gondolkodás különbözősége az emberi kapcsolatokban áthidalhatatlannak tűnő ellentéteket szül, ez a spirituális intelligencia segít bennünket abban, hogy a helyzetünket elfogadhatóvá és élhetővé tegyük. Tehát az elfogadás, a kölcsönös elfogadás az egyetlen megoldás. A férfi és a női gondolkodás közti különbséget fejezik ki szerelmes verseikben a legnagyobb költők. Ady Endre, meg akarlak tartani. Őrjít ez a csókos valóság, ez a nagy beteljesülés, ez a megadás, ez a jóság. Öledbe hullva, sírva, vágyva könyörgök hozzád, asszonyom, űsz, kerges ki az éjszakába. Mikor legtüzesebb az ajkam, akkor fagyjon meg a tiéd. Tapos és rógi kacagva rajtam, hóhírok az eleven vágyak, átok a legszebb jelen is. Elhagylak, mert nagyon kívánlak. Testedet a kéjekre gyújtat, hadd lássam mindig hódítón, illatos vánkosán a múltnak. Meg akarlak tartani téged. Ezért választom őrödül a megszépítő messzeséget. Maradjon meg az én nagy álmom egy asszonyról, aki szeret, s akire én örökre vágyom. Vas Albert, mert nagyon szeretlek. Könycsepp a szempilládon este, én vagyok. Én vagyok az a kíváncsi csillag, mely rád kacsingat és rád ragyog. A csók, a csókod, az is én vagyok. Végig álmodom az álmodat, ölelésedben énepedek el. Csak én tudom minden kis titkodat, a kulcs vagyok, mely szíved rejtett zárjait kinyitja, s a nyíl vagyok, amely sivítva holttársebzi vágyad madarát, a dal vagyok, mely belőled zokog, holt mámorok tört ívén át az éjbe, s én vagyok az a sápadság, amit éjfél után, ha bálból jössz haza, rád lehel a sarki lámpa fénye.
Thank you.
Pilinszky János, azt hiszem. Azt hiszem, hogy szeretlek. Lehúny szemmel sírok azon, hogy élsz. De láthatod, az Istenek, a por meg az idő mégis oly súlyos buckákat emel közéd, közém, hogy olykor elfog a szeretett tériszonya és kicsinyes aggodalma. Ilyenkor ágyba bújva félek, mint a természet éjfél idején, hangtalanul és jelzés nélkül. Azután újra hiszem, hogy összetartozunk, hogy kezemet kezedbe tettem. Shakespeare 75. szonett. Az vagy nekem, mi testnek a kenyér, s tavaszi zápor fűszere a földnek. Lelkem miattad örök harcban él, mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg, csupa fény és boldogság büszke elmém. Majd fél az idő ellop, eltemet, csak az enyém légy, néha azt szeretném. Majd, hogy a világ lássa kincsemet, arcod varázsa csordultig betölt, s egy pillantásodért is sorvadok. Nincs más. Nem is akarok más gyönyört, csak amit tőled kaptam, s még kapok. Koldus szegény királyi gazdagon részeg vagyok, és mindig szomjazom.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bagosi László a Sötétben látó tündér című mesének negyedik részét, melyet Pogány Judit olvas fel nektek.
Hú, leszállt a gyönge lábaival a királyfi, s hát ott a napnak fényes udvarában volt egy aranykád. Aranykádban tűzfürdő, megfürdött abban. Gyémántszegen aranytörölköző, abban megtörülközött, ezüst polcon aranyfésű, azzal megfésülködött. És volt ott egy talpik tükör, odaállt és megnézte magát. Látod-e, tündérkém, hogy milyen szép lett? Kérdezte tőlem tündéranyám azon a nevezetes téli éjszakán. Meggyógyult a lába, szebb lett, mint újkorába. Én meg csak irultam-pirultam a sötétben, mert nekem is tetszett bizony, és persze bizony, hogy láttam. A haja színaranyból volt, a szeme, mint a tengerkékje, a fején drága kőből való királyfi korona fény lett, sejemből volt az ingje, bársonyból a nadrágja, damaszból a nyaksája, ezüstből a csizmája. De nem csak nekem tetszett ám, hanem ő is tetszett saját magának. Illegette, nézegette magát, gyönyörködött a színarany hajában, a szeme kékjében, a drága kőből való királyfi koronájában. Mintha nem is akart volna már menni. Mintha nem is jutott volna már eszébe Málnácska. Akkor uram teremtőm egyszer csak mit látott? Kijött az udvarba egy haragos vénember, bizonyosan a napnak a szolgája. Meglátta királyfit, amint nézegette magát a tükörben. Nagy mérgesen ráfújt, kerekedett rettentő nagy szélvész, és úgy elfújta a királyfit lovastul mindenestül, hogy 77 000 mérföldig sem ért földet a lábuk. Akkor meg leestek egy olyan sötét lyukba, hogy sem eget, sem földet nem láttak. Csúszva, mászva tapogatóztak, hol kígyóra, hol meg békára léptek. Tök ma királyfi már azt hitte, hogy a Fekete-tenger legsötétebb szigetén járnak, de mikor a kardját fel akarta akasztani a sötétségre, nem maradt az meg, annyira azért mégse volt sötét. Pláne, hogy hirtelen valami libegő, lobogó tüzet is láttak. A tűz körül egy vigyorgó törpe szaladgált, és ezt a találós kérdést kiabálta.
Hús eszik húsból, húsdombon!
És mikor meglátta őket, még ezt is kiabálta.
Ha ezt a találós kérdést ki nem találjátok, porrá töröm a csontjaitokat, és megfőzlek benneteket vacsorára.
Gondolta magában a tökmag királyfi, hogy ennek már a felese tréfa, és hogy biztos ez a törpe annak az öregembernek az elszökött fiacskája, aki beállt az ördög szolgálatába. Elővette hát a zsebkendőjét, azt, amibe a világ összes találós kérdésére bele volt hímezve a válasz, és mintha csak a homlokát törölgetni a nagy-nagy gondolkodásban, odalesett hirtelen, aztán így kiáltott. Hús eszik húsból húsdombon, erre az a válasz, hogy a gyermekét szoptató édesanya. Igaz-e pajtás, hogy kitaláltam? Akkor a kis törpe elcsodálkozott, leült a földre, gondolkozott kicsit. És ő is kimondta.
Hús eszik húsból, húsdombon, a gyermekét szoptató édesanya. A hús a gyermek, a másik hús, amiből eszik az édesanya, a húsdomb pedig az édesanya szép gömbölyű melle.
De olyan csodálkozva mondta, mint aki maga sem ismerte a választ. Aztán keservesen sírni kezdett, és hazaszaladt kibékülni az édesapjával. De bezzeg, neki bátorodott a királyfi, tudta, hogy ez az a barlang, ami tovább vezet a földgolyó másik oldalába. Hát, ahogy a barlang végéhez ért, és nyiladozni kezdett a sötétség, láttam, hogy elszakadt a szép ruhája. Piszkos lett a füle, nyaka, körme, s elveszett a királyfi koronája.
Anyácskám, én azt szeretném, hogy megint szép legyen, hogy szebb legyen, mint újkorában, kérleltem tündéranyámot. És hogy elhozzák azt a fényes napsugarat, amivel világíthatnak majd a leges-leges legsötétebb éjszakában.
Értem. És azt hogyan hozzák el? Kérdezte tőlem tündéranyám.
Jöjjön elébe egy szépséges szép leány, aki ne legyen más, mint maga a hajnal.
És aztán...
Sajnálja meg a hajnal a királyfit, ültesse maga mellé az ő szárnyas lovára.
És aztán...
Vigye magával hetet-hét ország ellen, emberi szem nem látta gyönyörűséges szép tartományokon keresztül, vissza a napnak fényes udvarába.
Úgy legyen, mondta tündéranyám azon a nevezetes téli éjszakán. És a hajnal újra felvitte a királyfit a napnak fényes udvarába, ott kiválasztott egy sugarat, szépen belefonta a királyfi hajába, attól megint ugyanolyan szép lett, mint volt, szebb lett, mint újkorában. És akkor azt mondta neki. Na, királyfi, most már mehetsz. Vár rád a világ szép málnácska. S íme abban a szempillantásban, honnét-honnét nem, ott termett a királyfi táltos paripája, fölpattant rá a királyfi, s vágtattak hetet-hét ország ellen a Fekete-tenger irányába. És amíg egyre közeledtek, én egyre nyugtalanabb lettem, és megkérdeztem tündéranyámat.
Anyácskám, miből áll egy sötétben látott tündér tudománya?
Tündéranyám pedig így válaszolt. Bíztatnia kell azokat, akik félnek az éjszakától, bíztatnia kell azokat, akik félnek a semmit se tudástól, és bíztatnia kell azokat, akik félnek a meghalástól.
És mire van szüksége ahhoz, hogy mindezeket szépen csinálja?
Három dologra. Képzeletre, szeretetre, és bátorságra.
És megvan nekem ez a három.
Látod a mesémet?
Látom.
Szeretsz valakit?
Hát, szeretek.
És félsz a sötétben?
Már csak egy kicsit.
Akkor megvan neked az a három.
Ma este Bagosi László a Sötétben látó tündér című mesének negyedik részével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket! Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Elseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a Nagybőd 5. vasárnapjáról emelkedik.
Ezen a vasárnapon Lázár feltámasztásának történetét halljuk az evangéliumban. De az emelkedés végére kiderül, hogy talán nem is ez volt Jézus elsődleges szándéka azzal, hogy Betániába ment, Márta és Mária házába. De kezdjük az elején. Több érdekes kérdést felvet a mai evangélium olvasása. Miközben halljuk a történetet, újra és újra azt érzékeljük, mi nem így cselekedtünk volna. A mi Jézusunk nem ezt tenné. Nem ilyennek ismerjük meg az Urat a korábbi történetek alapján. Vajon azután, hogy megtudta, hogy az egyik legjobb barátja haldoklik, miért vár még Jézus 2 napot, mielőtt elindul Betániába? Amikor megérkezik a falu határába, miért áll meg? Miért nem megy rögtön a házhoz? És miért várja meg, amíg először Márta, majd Mária kimegy eléje? Csupa értékes idő, amit Jézus elveszteget. Aztán meg mindenféle teológiai okfejtésbe kezd arról, hogy hogyan lehet elkerülni az örök halált, ahelyett, hogy a sírhoz sietne és cselekedne. Szóval elég furcsa ez a Jézus. Olyan, mint aki szándékosan húzza az időt azért, hogy elkéssem. Meg is történik a baj, hiszen Lázár már 4. napja halott, mire aztán végül nagy nehezen Jézus odaér a sírhoz. Szent Pál azt mondja a korintusiaknak, ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. És talán ez a kulcs a mai evangéliumhoz. Mert gondolkodjunk el, mi is történt volna, ha Jézus egyből a hír hallatán odasiet és megmenti Lázárt. Minden bizonnyal valami ilyen lett volna a végeredmény, hogy a jelenlévők csak ebben az életben reménykednének Krisztusban. Azaz minden emberrel szánalomra méltóbbak lennének. Ugyanis a közvélemény úgy könyvelte volna el őt, mint egy jó embert, akire lehet számítani. Aki rendelkezésünkre áll, ha szükségünk van rá. De semmiféleképpen sem olyan, mint aki úr mindenen, még a halálon is. Krisztus viszont nem emberek által kreált földi istenség akar lenni, hanem az, aki ő valójában, a mindenható Isten. Ő nem egy rendes, megbízható, a szögről bármikor leakasztható valaki akar lenni az életünkben, akit használunk, hanem az, akivel személyes kapcsolatban lépünk, aki üdvözít minket. Tett ugyan egy megjegyzést Márta és Mária, érdekes mind a ketten ugyanazt mondták, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Nagyon érdekes ez a kijelentés, mert ez tükröz egyfajta kezdetleges hitet. Azt, hogy Jézus tudott volna segíteni. De ugyanakkor semmiféleképpen sem tekinthető az igaz Isten ismeretének, aki idő és tér fölött áll, hiszen elkésett. Ezt most elhibázta. Gyengének bizonyult. Sőt, még egy kis szemrehányás is mondtam, Márta és Mária részéről, hogy lehettél ilyen érzéketlen velünk szemben, meg barátoddal Lázárral szemben. És itt érkezünk el oda, hogy amit az elején mondtam, hogy ebben az értelemben talán nem túlzás azt mondani, hogy Jézus elsősorban nem Lázár feltámasztása miatt ment Betániába. Sokkal inkább azért, hogy hitet ébresszen önmaga iránt, és hogy a testvérpárt, Máriát és Mártát meghívja egy olyan mély Isten kapcsolatra, amelyben már mindegy, hogy Lázár él vagy meghalt, mert Isten úgyis fölötte áll mindennek. Ezt csak mellékesen jegyzem meg, hogy Lázárnak is jobb lett volna, ha béké hagyják őt Isten boldog színelátásának világában, ami egyébként is mindannyiunk végcél és ez élet teljessége. Lázárral nem tettünk valami jót azzal, hogy visszahívtuk ebbe a szenvedő világba, amelyben újra mindenféle baj, kudarc, szerencsétlenség érheti az embert, és hát tudjuk, hogy neki is újra meg kellett halni, míg most a többi halottal együtt várja az igazi feltámadást. Lázár visszahívása erre az életre végül csak azért történt meg, mert Jézus látta, hogy a szereplők enélkül nem jutnak el a hitnek erre a fokára. Látjuk tehát, hogy nem Lázár az igazi oka az ő saját visszahívásának itt a földi életben, hanem elsősorban a testvérek, Márta és Mária, meg a körülállóknak az a lépcsőfoka az életében, amelyben nem tudtak előre lépni enélkül az esemény nélkül. Talán Jézus egy kicsit bánkódott is magában azért, hogy szükség van erre a csodára, hogy milyen jó lett volna enélkül eljuttatni Mártát és Máriát arra, hogy ahol Jézus, ott az élet. Mindegy, hogy valaki él vagy hal. Talán erről beszél Ezekiel próféta az olvasmányban, amikor azt mondja, hogy kinyitom sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem. És akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Itt sem arra gondol, hogy minden embert újra visszahívni a földi életre, hogy aztán majd újra meghalljanak, és mindenféle probléma élje őket az életében. Ez egy másik dimenzióban való kihívás, kiszólítás. Ez olyan, ami nem függ attól, hogy az ember él vagy hal. Nyilván még életében kell eljutni itt a földön annak felismerésére, hogy Istennel tartva kint vagyunk a sírból, bármi is történjen. Mert ha így nézünk szembe az élet viharaival, és majdan egykor azzal a halállal, amit egyikünk sem úszik meg életében, akkor talán egész más színezetet kap az élet. De a Szentlecke is hasonló dologról beszél, ahol Szent Pál a rómaiaknak írt leveléből idézünk. Azt mondja, hogy ha Krisztus bennetek lakik, jól lehet a test a bűn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él. Ő már egy mondatba teszi azt, hogy nem kell feltétlenül fölélednie a biológiai testnek azért, hogy a lélek éljen. Lefordítva a mai evangéliumunkra, nem kellett volna Lázárt feltámasztani, ahhoz, hogy minden szereplő életre jusson. Csak azért volt erre szükség, mert Jézus körbenézve arra a következtetésre jutott, hogy a szereplőknek még szükségük van erre a csoda eseményre. Kedves testvérek, Lázár nehéz sírköve inkább bennünk van. Én úgy látom, hogy leginkább mi zárjuk el magunkat sokszor Isten kegyelmétől. Gyakran a mi hitünk van gyolcsokkal megkötözve, megbénítva ezzel gondolatainkat, meg lépteinket, úgy, mint a feltámadt Lázárét, aki nem tudott lépni a leplek miatt. Legtöbbször mi magunk vagyunk sírban, életképtelen, reménytelen üzemmódban vegetálva. Hozzánk kiált, igazából minket szólít Jézus hangos szava, jöjj ki! És milyen érdekes, bár a csodát nyilván Isten tette Krisztuson keresztül, de mégsem ő ment be Lázárért a sírba. A sírból Lázárnak kellett kijönni. Isten minden akadályt eltávolít, ami köztünk és közte fennáll, de a sírból nekünk kell kijönni. Neked kell kijönni, testvér. És rájönni arra, hogy ahol Jézus jelen van, ott mindig élet van. Akkor is, ha az még a földi, halandó, és akkor is, amikor az már a túlvilági, örök. Milyen jó lenne eljutni arra szintre, hogy ne függjön életünk biológiai állapota, helyzete attól, hogy az életet válasszuk, és az élethez köteleződjünk el, aki a személyes Úr Jézus Krisztus.
Elhangzott műsorunkban Lucy Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a Nagybőjt 5. vasárnapjáról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsetessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!